Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy Te engedelmesen bevégezted az Atya megváltási tervét. Hálát adunk a kereszt művéért, és köszönjük a szabadulásunkat. Hálát adunk, hogy megváltottál a betegségtől, a szegénységtől, és örök életet adtál nekünk. És helyreállítottad a kapcsolatot köztünk és a mennyei Atya között. Dicsérünk és magasztalunk, Uram. Köszönjük, hogy Te voltál a helyettesítőnk. Te értünk voltál a kereszten. Köszönjük a kiontott drága szentvéredet, amely tisztára mosott, és igazzá tett bennünket az Atya előtt. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük a szent sebeket, ami által gyógyulást nyertünk, és a gyülekezet minden tagja és hozzátartozója, családja felett a szent egészséget szóljuk, a szükségek betöltését szóljuk a Jézus nevében. És megdorgáljuk a hiányt, a betegséget, megdorgáljuk az ellenségnek minden munkáját, és megparancsoljuk, hogy azok vettessenek a tengerbe, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a szellemi kenyeret, amit nekünk adtál. Hálát adunk, hogy a mai napon úrvacsorát vehetünk, és megemlékezhetünk a kiontott drága szentvéredről és a megtört testedről. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Áldott húsvétot kívánja a szomszédodnak! Szeretettel köszöntünk benneteket! Hálát adunk az Úrnak, a Szent Szellem bekapcsolta a gyógyításuk ajándékait. Szemben van gyógyulás, arcüreg, lábszár és bal oldalon, nem szív, mert az följebb van, hanem itt a borda részen. Itt kezével vegyétek el, hogy ez megvan nektek. Lajos szeretettel köszöntjük, és mindig a nyújtókat Lajossal együtt. El is kezdjük a mai tanításunkat, folytatjuk az előző sorozatot. A mai tanítás címe önfeláldozás. De az is lehetne a címe, hogy helyettesítés. Az előző tanításokban megnéztük, hogy Jézus elővetelének mi a legfőbb célja. Röviden és velősen így lehet összefoglalni, hogy lerontsa az ördög munkáit, és bennünket szabaddá tegyen. Az Úr Jézus kész volt minden eszközt megragadni, hogy elérje a célját. És nem hátrált meg. Ahogy Isten eltervezte csodálatosan a megváltás művét, ő engedelmesen és készségesen végrehajtotta, mert szereti Isten teremtményét, az embert. Megértést kell vennünk abból, hogy mit tett Jézus az emberiség megváltásáért. Mert ez az alapja a kereszténységnek. Először is, hogyan ment előtted a keresztre? Aztán, hogyan szenvedte el a háromszoros átkot? Mert az Ószövetségben, az 5 Mózes 28-ban hosszan taglalja, hogy mi a törvény átka. Aki nem engedelmeskedett a törvénynek az Ószövetségben, az átok alá került, és a betegség, a szegénység és a szellemi halál, azaz az Istentől való elkülönülés. Ez a három átok létezett. Meg kell ismernünk, hogy Jézus hogyan lett bűnné helyettünk, és hogyan szenvedett bennünket helyettesítve. Mindezek a Bibliának a legcsodálatosabb igazságai. Márk evangélium 14.34-ben nézzük meg, hogy Jézus hogyan gyötrődött a Gecsemáné kertjében.
És mondanékik, szomorú az én lelkem, mint halálig. Maradjatok itt, és vigyázzatok.
Amen. Olyan erős volt a gyötrődés, hogy vért verejtékezett. Igazából itt azt mondja, hogy nagyon szomorú az én lelkem a halálbüntetésig. Az eredeti szöveghez ez áll közelebb. Nem a fizikai haláltól szenvedett, hanem az atyától való szellemi elszakadás, a szellemi halál volt a számára a legsúlyosabb. És az atyától való elszakadást a bűn okozta. Nem az, amit ő elkövetett, mert egyáltalán nem követett el, hanem amit Isten ő rá terhelt, hogy bennünket mentesítsen. Amikor imádkozik a Gecsemáni kertjében, akkor gyakorlatilag készül magára venni az emberiségnek a büntetését. Ő volt a te helyettesítőd, az én helyettesítőm, és minden ember helyettesítője. Neki bűnné kellett lennie. És mint említettem, a ráhelyezett bűn következtében elszenvedte a szellemi halált, elszakadt az atyától, és ez volt a legszörnyűbb állapot a számára. Jézus leteszi az életét. Nem gyilkosság történt, hanem az Úr Jézus odaszánta az életét az atya tervének, hogy bennünket szabaddá tegyen. János evangélium 10-ben két verset nézzünk meg, a 17 és 18-as verset.
Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt én magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.
Amen. Ennek egyáltalán nincs gyilkosság látszata. Semmilyen utalás nincs ebben a versben, hogy egy gyilkosság történt volna. Jézus tette le az életét, és utána fel is támadt, tehát felvette az életét. Sátán semmilyen módon nem tudott Jézushoz férkőzni, mert ő, amíg a földön élt, bűntelen volt. Jézusban nem volt bűn. Az ereiben Isten vére folyt. Ilyen módon Sátán semmilyen jogot nem tudott formálni Jézus felé. Emlékeztetésképpen mondom, hogy a bukott ember, mert ugye az emberiség Ádám idejében elbukott az Édenkertben a felségárulás következtében, a bukott emberben nincsen benne a zoé élet, az isteni fajta élet. A bukott embernek újjá kell születni, hogy benne legyen az isteni fajta élet. De mivel az Úr Jézus egy természetfeletti módon született, ezért az ő vérében nem volt benne a bűn, a halál, a bukás természete. Az ő vérében Isten ereje áramlott. Nézzük tovább a János 12.31-et.
Most van e világ kárhoztatása. Most vettetik ki e világ fejedelme.
Amen. Eljött az idő, hogy Jézust elárulják. És ekkor mondta ezt, amit most felolvastunk. Hogy eljött az idő, hogy kivettessék az ellenség. A kárhoztatás azt jelenti, hogy krízis, válság, fordulópont. A kivettetni pedig azt jelenti, hogy kiűz, eltávolít és kidob. Mint a múlt héten megbeszéltük, hogy Ádám az Istentől kapott hatalmat, az Istentől kapott földfeletti hatalmat tovább játszott a Sátánnak. Így, ahogy írja a Biblia 2 Korintus 4.4-ben, hogy e világ istene, e világ ura a Sátán. Jézus viszont azt mondja itt, hogy elérkezett az idő, hogy én a Sátán kivessem a földről. Folytassuk a János 14.30-ban. Jézus tudta, hogy az úton van a kereszt felé. Az egyik ige ez, amit most fogunk olvasni a János 14.30-ban.
Nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincs semmije.
Ez a lényeg. Jézus azt mondta, hogy jön a Sátán, de bennem nincs semmije, azaz ő benne nem volt bűn. Ő tiszta volt, szeplőtelen. Ugyanúgy, ahogy az Ószövetségben az áldozati állatnak, az áldozati baknak tisztának, épnek, hibátlannak kellett lennie. Az Úr Jézus is ugyanígy hibátlan volt. A másik pontunk, amit az előbb olvastunk, hogy Jézus azt mondja, hogy én magamtól teszem le az életemet, és magamtól veszem fel, mert jogom van hozzá. Tehát ezek a versek arra utalnak, hogy Jézus tudta, hogy úton van a kereszt felé. Lapozzunk a Lukács 23-hoz. Miután Jézust elfogják, az ítélőszék elé kerül, és Pilátus profétikus szavait olvassuk a 22-es, 23-as versben. Tehát Lukács 23-ban a 22-es, 23-as vers.
Ő pedig harmadszor is mondanék, mert mi gonosz tett ő? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne, megfenyítvén azért őt elbocsátom. Azok pedig nagy fennszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszítessék, és az ő szavuk és a főpapoké erőt vesz vala.
Amen. Tehát Pilátus is kimondja azt, hogy Jézusban nincsen semmi bűn. Nem tett semmi olyat, ami törvénybe ütköző lett volna. Valószínű Pilátus nem értette a szavainak az értelmét. Mert ahogy említettem az előbb, az áldozatnak, hibátlannak és büntelennek kellett lennie. És Jézus ilyen volt. Sátán örvendezett, amikor Jézust a bíróság elé állították. Igaz, hogy egy látszattárgyalás volt, egy törvénytelen ítélet született, és az ítélet kereszthalál. Mondhatni úgy is mai nyelven, hogy egy koncepciós per volt. Ez a szó azt jelenti, hogy hamis vád alapján előre megtervezett, jogellenes, törvénysértő ítéletet hoznak. Kettős halál. Ézsaiás 53.9-et olvassuk. Félelmetes szavak következnek, és ezek a kettős halálra utalnak. Ézsaiás 53:9.
És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halálok után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
Amen. Jézus nem lett bűnös, hanem az Atya bűnné tette értünk. A kettős halál azt jelenti, hogy meghalt szellemileg és meghalt fizikailag. Ezért van többes számban. Különbség van az elkövetni és a befogadni között. Ez a bűnre utal. Lehet úgy bűnös valaki, hogy elkövet valamit, vagy pedig Jézus esetében befogadta a bűnt, amit az Atya ráhelyezett, az emberiség bűnét. A végeredmény ugyanaz, de nem mindegy az eredete. Jézus helyettünk és értünk volt a kereszten, hogy nekünk ne kelljen azt elszenvedni, amit ő. Ő az egész emberiségét szenvedett. Lapozzunk el a 2 Korintus 5:21-hez, mert ebben világosan látszik, hogy ő bűnné tétetett, és nem bűnt követett el. Viszont a sátán ezt nem látta tisztán.
Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk ő benne.
Amen. Egyértelmű, ugye? Hogy ő tiszta volt, szeplőtelen volt, de az emberiség bűnét az Atya ráhelyezte. Ő volt a bűnbak, úgy, mint az Ószövetségben. Bűnpakra helyezték az ószövetségi papok Izrael népének a bűnét, és a bűnbakot kivezették a pusztába, pedig ugye elpusztult. Tehát a bűn kikerült a nép közül, a bűnbak által. Ugyanaz történt meg a Golgotán is, hogy az Úr Jézusra helyeztetett az emberiség összes bűne. És nem csak az összes bűne, hanem az összes fájdalom, a betegség, tehát mindaz, ami átok. Mindaz, ami rossz. A Szentvér által egyrészt örök váltságot nyertünk, és igazzá tétettünk. Tehát megállhatjuk Isten előtt igaz emberként. És helyreállt a közösség az Atyával. Mert amikor Ádám elbukott az édenkertben, akkor az Atya és az ember közötti kapcsolat megszakadt. Jézus pedig ezt a megszakadt kapcsolatot helyreállította. Jézusnak meg kellett szabadítani bennünket a szellemi haláltól. Mert amíg valakiben nem lakik az Úr Jézus, addig az ő szelleme nem élő, és nem lehet kapcsolatban az Atyával. Tehát attól a pillanattól, hogyha valaki befogadja az Úr Jézust a szívébe, úrrá teszi az élete felett, megvan a forró drót, a közvetlen kapcsolat. A szellemi haláltól való megszabadításnak a módja, Jézusnak el kellett szenvednie a bűn büntetését helyettünk. Mert ha nincs Jézus, akkor nekünk kellett volna. De az Atya dicsőséges módon ezt kidolgozta. Mert Isten szeret. Mondjuk el együtt ezt a szép kis mondókánkat. Isten jó.
Isten jó.
Isten szeret.
Isten szeret.
És egy jó terve van veled.
És egy jó terve van veled.
Ezért izzadt vért Jézus a Getsemáné kertben, mert ő tudta, hogy a bűn büntetését neki el kell szenvednie. Ő volt a mi helyettesítőnk. Néha hallani azt anyukáktól, amikor a gyermekük beteg. Ha egy mód lenne rá, én ezt átvállalnám. Hallottátok ezt is? De aki ismeri a megváltást, ismeri a Bibliát, akkor annak nem kellene ilyet mondani és ilyet tennie, mert volt helyettünk valaki, aki átvállalta az ő gyermekének is a betegségét, a fájdalmát. Dicsőség Istennek! Mit szenvedett el Jézus, hogy életet adjon az elveszett embernek? Ezt vizsgálni szükséges fizikai szinten, és vizsgálni szükséges szellemi szinten. Fizikailag szenvedett. Fizikai szinten bántalmazták, és szenvedett. Szellemi vonatkozásban pedig nagyon sok minden történt. Egyrészt a Szentvérnek a megigazító munkája, másrészt pedig a szellemi halálnak az eltörlése, a megsemmisítése az ember felett. De mindezek akkor lépnek életbe egy ember életében, amikor átadja az életét az Úr Jézusnak. Volt egy idős néni, aki megkérdezte tőlem, Jézus miért nem hívott angyalokat, amikor a kereszten függött? Hogy őt vegyék le. Ha Jézust az angyalok leveszik a keresztről, akkor nincs megváltás, nincs üdvösség, nincs újjászületés. Tehát továbbra is az ember elveszett, és szellemi halál állapotában lenne. A megváltás meghiúsult volna. De hála az Úr Jézusnak. Ő engedelmesen bevégezte az Atya terve szerint a teljes megváltást. Nincs mit hozzátenni, nem kell ismét a keresztre mennie, mert ez egy egyszer és mindenkorra elrendelt mű. A szellemi halál elszakította Jézust Istentől, amikor a kereszten volt. Otthon megnézhetitek majd a Márk 15.34-ben, az Úr Jézus így kiáltott fel, én Istenem, miért hagytál el engem? Ez a szellemi halálnak a pillanata, amikor az ő szelleme elszakadt az Atyától. De egészhez tudni kell azt, hogy az ember hármas lény, az ember igazi valója a szelleme, ami Istentől származik, testben élünk, mint egy edényben, mint egy sátorházban, és van lelkünk. Tehát az Atyával való kapcsolat azért fontos, mert a belső emberünk az tőle származik. De a bukás következtében az egész emberiség elszakadt Istentől. És a megváltás műve által van lehetőség arra, hogy az ember ismét kapcsolatba kerüljön Istennel, közösségbe kerüljön Istennel. A csapda fel lett állítva Sátánnak, hogy lecsapja Jézusra. Sátán úgy vélte, hogy Jézus követte el a bűnöket. Azért gondolta ezt Sátán, mert az emberek Jézust átkozták. Kezdték az arcúköpéssel, arculütéssel, tövis koronával, a súlyos korbácsolással, de Jézus kész volt bűnné lenni értünk, hogy bennünket mentesítsen. Amikor Jézus a kereszten függött, akkor egy 3 órás sötétség következett be azon a környéken. Megrendült a föld, templom kárpítja ketté hasadt, és sok ilyen természetfeletti jel történt. Jól emlékszem, azt írja, hogy 9 óratájban volt. Na most az időszámítást nem éjféltől számították abban az időben, hanem reggel 6 órától. Ez is fontos lehet, hogy valami tisztában lássunk. Igazából ez délután 3 óra volt akkor. Tehát magyarul déltől délután 3-ig, amikor igazából világosnak kellene lenni, olyan sötétség volt, hogy az emberek semmit nem láttak. Ennek a sötétségnek volt célja, hogy ne lássák az emberek Jézusnak a mérhetetlen szenvedését. És mivel te sem viszel nappallámpást magaddal, azok az emberek sem vittek, és semmit nem láttak. De Isten kegyelméből mégis be tudunk tekinteni ezekbe a dolgokba, például Ézsaiás proféciája által. Lapozzatok az Ézsaiás 52.13-14-es vershez. Ézsaiás kapott egy szellemi kinyilatkoztatást, ezáltal látta előre, hogy mi fog történni a kereszten.
Ímé beteljesíti szolgám útját, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon. Miképpen eliszonyodtak tőled sokan, oly Rút nem emberi volt ábrázata, és alakja sem ember fiaié volt.
Amen. Tehát a kereszt előtt álló emberek a 3 órás sötétségben nem látták Jézus szenvedését. Nem is tudták volna elviselni. Jézus teste ugyanis eltorzult a rázuduló összes ördögi betegségtől és fájdalomtól. Gondolj csak egy egyszeri fogfájásra. Már az embert leveszi a lábáról. Aztán, hogyha volt még valami fájó részed, de ezek mind külön-külön voltak. Most, hogyha ez együtt lett volna, az kész katasztrófa. Most képzeljétek el, hogy az Úr Jézusra az összes betegség, az összes fájdalom egyszerre zúdult rá. Hogy eltorzult az ő ábrázata, az ő képe. Tehát ez volt a sötétség oka, hogy az emberek ne lássák ezt az eltorzított testet, arcot, mert nem is tudtak volna ránézni. Iszonyodtak volna tőle. Isten beteggé tette Jézust. És e büntetés által lettünk mi szabadok. Jézus megtört teste által birtokoljuk ma a szent egészséget. És ez akkor történt, amikor Jézus tette meg a bűnért való áldozatnak az atya. Jézus a földön soha nem volt beteg. Ő átvállalta a megváltásunk érdekében az összes betegséget, az összes fájdalmat, az összes kort. Nincs olyan betegség, amit Jézus ne hordozott volna el a kereszten. Hogyha a hívő nem cselekszik a megismert tudás alapján, akkor továbbra is beteg marad, szegény marad. Mert nekünk a megismert tudás alapján kell cselekednünk. A következő a Dávid proféciája. Jézus szavait fogjuk olvasni a Zsoltár 22-ben. Felhívom a figyelmeteket. Akinek nem KSZ kiadású bibliája van, az ige számok itt most eltérnek. A KSZ biblia a King James számozását követi, és ebből adódik az eltérés csupán. Zsoltár 22. 1-es verset nézzük először.
Én Istenem, miért hagytál el engem? Miért van oly távol tőlem segítséged, távol jajgatásom szavától?
Ez ismerős, ugye valahonnan? A Biblia szakértői állítják, hogy Jézus ezt idézte, amikor a kereszten volt. Én Istenem, miért hagytál el engem? Gyakorlatilag egy profétai betekintést kapott a jövőbe Dávid a Golgota előtt több száz évvel. Tehát ezekből a proféciákból, az Ézsaiás és a dávidi proféciákból tudjuk meg, hogy mi is történt a kereszten a sötétségben. 6-os 7-es vers következik.
De én féreg vagyok, s nem férfiú, embereknek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejüket.
Iszonyodtak az eltorzult testtől az ott álló emberek. Olvassuk még a 14-től a 17-ig.
Mint a víz, úgy kiöntettem, csontjaim mind széthullottak, szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál korába fektetsz engem. Mert ebek vettek körül engem, a gonoszok serege körülfogott, átjukasztották kezeimet és lábaimat. Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek, s bámulnak rám.
Amen. Ahogy Jézus a kereszten függött, az ízületi gyulladás által minden ízülete, minden porcikája feldagadt. És a feldagadt ízületekből a csontok kihúzódtak. Ezt állítja az orvostudomány. Azt mondja az ige, hogy megszámlálhatnám minden csontomat. Egy másik fordítás úgy szól, hogy látom minden csontomat. Gyakorlatilag a kettő ugyanazt jelenti, mert nem tudnám megszámlálni, hogyha nem látnám. Tehát Jézus így beszél magáról, proféciaképpen, előretekintve. A testi büntetés szükséges volt az isteni igazságnak a kielégítésére. A mi Úr Jézusunk azért szenvedett, hogy nekünk békességünk, jólétünk, gyógyulásunk, szabadulásunk legyen. A 31-es versben, azt nézzük még meg, az a legutolsó.
Eljönnek, s hirdetik az ő igazságát az utánuk való népnek, hogy ezt cselekedte.
Amen. Az ezt cselekedte, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy elvégeztetett. És Jézus a kereszten, amikor kilehelt a lelkét, azt mondta, hogy elvégeztetett. Ez a szó azt jelenti, hogy véghez visz, beteljesít. És otthon megnézhetitek a János 19.30-ban, ott van az, Jézus utolsó szava az volt, hogy elvégeztetett. De mi általában arra gondoltunk eddig, hogy a kereszt műve, a megváltás végéhez érkezett. De nem a megváltás tervére kell gondolni. Igaz, hogy az beteljesedett, bevégeztetett, hanem megtörtént az utolsó áldozat az Ószövetségben, és a törvény betöltetett. És ezzel zárult le az Ószövetség. Azaz, beteljesedtek az ószövetségi proféciák. És vége lett az Ószövetségnek. Azt mondja a Biblia, hogy a fára szögeztetett az írás. És innentől kezdve az emberiség átlépett a kegyelem korszakába, abba, amelyikben most élünk, és igen, a végén járunk. Sír a gonoszok között. Ézsaiás 53.90, tekintsünk rá erre. Jézus saját döntése volt az, hogy az atya terve szerint megváltást beteljesítse.
És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos haláluk után, pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
Itt is többes számban van a halál, mert a fizikai és a szellemi halálra utal ez. Tehát kettős halált halt. A kereszten mi történt? Gonoszok között függött. Jobbról és balról egy gonosztevő függött. Igaz, hogy ez egyik közben újjászületett. Majd Jézus lement a pokolba, a pokol lett az ő osztályrésze, és a pokolt tette meg ő sírjának. És a pokolban milyen emberek vannak? Vannak gonoszok, és vannak gazdagok is. Vannak gazdagok is, mert a Lukács 16-ot otthon, ha elolvassátok, akkor fogjátok látni a Lázár és a gazdag ember történetében, hogy abban az esetben a gazdag a pokolba került. Nem azért, mert gazdag volt, szellemi halott volt, azért került a pokolba. A szellemi halál az embert a pokolba viszi. Ezért kell az embereknek újjá születni a belső emberükben. És Jézus befogadásával lehetséges ez. Tegnap a pesti alkalmon nagyon szépen elhangzott, és a ráadásban fogom is küldeni. Kétféle ember van. Az elveszett ember, és az újjászületett ember. Ez a két csoportosítás lehetséges. Az Ószövetségben az igaz emberek Ábrahám kebelén várakoztak a megváltás művének, illetve a feltámadásnak a megvalósulásáig. Mert mivel nem volt üdvösségre lehetőség az Ószövetségbe, egy elkülönített helyen várakoztak. Nem mehettek a mennybe. Ez csak egy kis adalék. Tehát nem, hogy valaki azt gondolja, hogy az Ószövetségben minden ember a pokolba jutott. A Jesse Duplantis mennyei beszámolójában nagyon jól lehet látni, hogy ő a mennyben levő Dáviddal beszél. Az Úr Jézus a pokolnak minden gyötrelmét elszenvedte, érted? Érted? A sátán öröme nagyon rövidnek bizonyult. Hát ő úgy gondolta, hogy Jézust örökre a pokolban tudja tartani. De Jézus feltámadt. És ma is él. És az életünk ura. Megváltója, szabadítója és gyógyítója. Halleluja! Jövő héten folytatjuk, nincs még vége. Még az nagyon belefér a húsvétba. Kedves Lajos, egy imára hívunk meg. Feltételezem, hogy hiszed, hogy Jézus meghalt és feltámadt. Hiszed, akkor semmi gond. Megkérlek benneteket, álljatok fel. Pál apostol imáját fogjuk elmondani, ami a római levélben van megírva a 10. fejezetben. Ez gyakorlatilag a hiszek egy imája. A hiszek egynek az alapja a római levélben található, mert Pál apostol azt írja, hogy ha hiszed a szívedben, hogy Krisztus meghalt és feltámadt, és a száddal ezt kimondod, egy megvallást teszel Isten előtt, akkor megnyerted az örök életet. A hiszek egynek ez lenne a szerepe, csak én velem sem közölték gyerekkoromban, hogy miért kell megtanulni a hiszek egyet. De most már tudjuk. Következőképpen hangzik ez a gyönyörű imádság, és ez életeket változtat meg.
Akik felvételről hallgatnak bennünket, ők is csatlakozhatnak az imádsághoz.
Mondjátok utánam, legyetek szívesek. Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
A hívásodra válaszolva,
a hívásodra válaszolva,
eléd állok,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus,
meghalt az én bűneimért. A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus,
feltámadt a halálból.
Az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus,
költözz a
szívembe,
és teremts újjá engem.
Kérlek,
legyél az én Uram,
megváltom és gyógyítom.
Elfogadom a megváltó munkádat,
és hittel megvallom. Jézus,
te vagy az én Uram,
megváltom és gyógyítom,
meg vagyok váltva,
újjászülettem Krisztusban,
az ő szent vére,
megtisztított minden bűntől,
köszönöm, Úr Jézus,
az örök életemet.
Amen.
Amen. Így igaz. Amikor valaki megkéri Jézust, hogy költözzön a szívébe és teremtse őt újjá, akkor a belső emberünk változik meg, és isteni természet részesévé válunk azáltal, hogy befogadtuk az ő fiát. Külalakra nem nagyon változunk, legfeljebb azt mondják, mint nekem is, hogy 10 évet letagadhatnék. Hát az isteni természet így munkál bennünk. Olyan tünetek voltak már 40 éves koromban, ízületi, forgó, csukló, fahasogatás, ásáskor. Hát én nem tudom, hogy mi lesz velem, ha idősebb leszek. De találkoztam az Úr Jézussal 44 éves koromban. És ezek egyszerűen eltűntek. Mert az üdvösség szó magába foglalja a gyógyulást, az egészséget, a bővölködést, a védelmet, tehát minden olyan gondoskodást, mint egy szülő a gyermekének adna. Így lehet ezt röviden összefoglalni. Tehát a belső embered, Lajos, újjáteremtődött. Új ember vagy Krisztusban, ez egy csoda, amit fizikailag nem látunk, de a bensőnkben érezzük, és Istennek van még egy másik ajándéka. A Szent Háromság az úgy néz ki, hogy Atya, a Fiú és a Szent Szellem. A magyar fordítások Szent Léleknek mondják. De az eredeti szöveg azt mondja, hogy Szent Szellem. És mi ezt használjuk. Tehát nem egy újfajta istenségről van szó, hanem az eredeti szöveg szerint nevezzük meg a Szent Háromságnak a harmadik személyét. Azt mondja Isten a Lukács 11.13-ban, hogyha mi kérjük, akkor ő a Szent Szellemet nekünk adja. Pontosan úgy, mint amikor egy gyermek kér a szülőtől valamit, akkor a szülő azon igyekszik, hogy a gyermekének azt a kívánságát ugye betöltse. De legszívesebben az Atya az ő Szent Szellemét adná nekünk, és ehhez nem kell mást tennünk, csak kérnünk kell. Következő imádság segítségünkre van. És így hangzik. Mennyei atyám!
Mennyei atyám!
Azt tanítod az igédben,
hogyha valaki
Jézus nevében kéri tőled
a Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért, drága mennyei atyám,
a te igéd alapján Jézus nevében
kérem tőled a Szent Szellemedet.
Töltsd be a szívemet
a Szent Szellemeddel.
Keresztelj meg a Szent Szellemeddel. Köszönöm, mennyei atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod. Ezért hitben vallást teszek. Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem. A Szent Szellemmel. Ennek jeleként. Nyelveken fogok imádkozni. Ahogy a Biblia tanítja.
Ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei atyám. Köszönöm, Jézusom. A Szent Szellem örökké. Bennem él.
És velem marad.
És elvezet minden igazságra.
Amen.
Dicsőség Istennek. Foglaljatok helyet. Isten számára az a fontos, hogy az ő családjához tartozzunk. És Isten családjához úgy lehet becsatlakozni, hogyha valaki befogadja az Úr Jézust a szívébe. Ebből a célból mondtuk el az üdvösség imáját. Mert amíg az ember nem fogadja be Jézust, nem Isten családjához tartozik, hanem a füstösképűnek a családjához. Ezért utalok vissza arra, amit az előbb mondtam, hogy kétféle ember van. Van az elveszett, aki nem Isten családjához tartozik, és van az újjászületett ember, aki Isten családjához tartozik. Tehát ez a két nagy kategória van. Dicsőség Istennek, mi már Isten családjához tartozunk. Elérkeztünk az úrvacsorához. Jézus azt mondta, hogy emlékezzünk meg az ő haláláról és feltámadásáról. Én az első korintusi levél 11. fejezetét szoktam használni. Az úrvacsora keretében magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, ami gyakorlatilag Jézus megtört testét és a kiontott drága szentvérét jelképezi. Álljatok föl, legyetek szívesek! Az első korintusi levél 11. fejezet 23-as versétől fogom olvasni, és ugyanígy ti magatok is otthon tarthattok úrvacsorát. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a megtört testedet, amit magamhoz veszek, és ezzel együtt magamhoz veszem a szent egészséget is. Amen. Hasonlóképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván: e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Köszönöm, Úr Jézus, a kiontott drága szent véredet, a megigazító munkádat a Jézus nevében. És ebben van a szent oltalmunk, a szent védelmünk is. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És a kettő között benne van a feltámadás is. Amen. Foglaljatok helyet. Imádkozni fogunk értetek. Kezünket tesszük rátok, úgy, ahogy a Biblia írja. A korai egyházban is így imádkoztak a betegekért, vagy így adtak áldást azok számára, akik ezzel élni kívántak. Újnak tűnhetnek a dolgok, főképpen aki először van. Mindenki számára új volt, mert nem megszokott hagyományok szerint történnek a dolgok, hanem a Biblia írása szerint. Jézus meghagyta nekünk a Márk evangélium végén, hogy kézrátétellel imádkozzunk a betegekért, azaz tegyük a kezünket rájuk, imádkozzunk az ő gyógyulásukért, áldásukért, és ez fog most történni. Amikor a természet feletti isteni erő találkozik a természetes emberi testtel, akkor gyakran előfordul az, hogy az ember nem tud megállni a saját lábán. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy csukd be a szemed, amikor rátesszük a kezünket, és vesd Jézus karjaiba magadat. Ennyi. Úgyhogy jöhettek a gyógyítósorba, vagy áldásért, kinek mire van szüksége. Megáldunk a Jézus Krisztus szent nevében, és az áldások teljessége sokasodjon meg rajtad. A Jézus nevében. Megáldunk az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és az áldások teljessége sokasodjon be rajtad a békességgel együtt a Jézus nevében. Az áldások teljességét valljuk meg feletted, és árasztjuk ki az életetek felett, és teljesedjenek be rajtatok a Jézus nevében. Áldások teljességét árasztjuk ki az életetek felett a Jézus nevében, és ezek beteljesedését szóljuk, és a szolgálat kiszélesedését a Jézus nevében. Az áldások teljességét árasztjuk ki az életed felett a Jézus nevében, és ezek beteljesedését szóljuk a Jézus nevében. És köszönjük, Uram, a te terveidet és céljaidat az ő életében. Az áldások teljességét árasztjuk ki az életed felett, és ezek teljesedjenek be rajtad a Jézus nevében. A tested pedig öltözze fel a szent egészséget. Térd környékén munkálkodik az Úr. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, a te kegyelmedre bízzuk őt, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget neked adunk, Uram. Köszönjük az ő nyitott szívét, és hálát adunk, Uram, a Szent Szellem vezetéséért. Megkötjük a sötétség minden elejét az élete felett, és kiküldjük a szolgáló angyalokat, legyenek az ő segítségére mindenben. Minden szüksége, szíve, kívánsága töltessék be az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Uram, a növekedésért. És köszönjük, Uram, a békességet, amit te a szívébe adtál. Az áldások teljességét árasztjuk ki, és ezek beteljesítését rendeljük el az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Az áldások teljességét árasztjuk ki a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Ezek beteljesedését szóljuk, és szólunk a testhez, hogy öltözze fel az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, és abban járjon. A hazugság pedig vesse a tengerbe magát a Jézus Krisztus szent nevében. Egyedül Krisztus ereje áramolhat ebben a testben, és minden más munka leállítva a Jézus Krisztus szent nevében. A Jézus nevében. Amen. Imádkozunk a hozott ruhadarabok felett. A kezünket tesszük ezekre a szövetekre és kelmékre, amit hittel hoztatok, és ugyanúgy, ahogy az akkumulátorban az áram raktározódik, Isten ereje a szövetekben raktározódik, és hazavihetitek. És amikor szükség van rá, akkor a beteg testekhez hittel hozzáérintve meghozza a gyógyulást és a szabadulást. Ez a szerepe a kelméknek és a szöveteknek. És a Bibliában ez olvasható, hogy Pál apostol testéről elvitték a kenettel teli ruhadarabokat, keszkenőket, és a betegek meggyógyultak. Hittel kiárasztjuk Jézus nevében Isten erejét, és köszönjük, Úr Jézus, a te megtört testedet, ami által birtokolhatjuk a szent egészséget. Köszönjük, Uram, hogy a szövetekben a kenet raktározódik, eljut a beteg testekhez, és amikor hittel a beteg testekhez érintik, a kenet kiárad, megtöri az igát, a betegséget, a problémát, lehullanak a bilincsek, a láncok és az emberek szabadá válnak Isten dicsőségére, a természet feletti erő hatására. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Azt hiszem, lesz még igénk, majd megcsomagoljatok. Tegnap szólt az Úr a szívemhez, hogy mindent céllal tegyünk. Ne gépiesen, ne másokat másolva. Konkrétan céllal gyere a gyülekezetbe. Azzal a céllal, hogy elmegyek a gyógyulás helyére, megragadom az egészségemet a Jézus nevében. Vagy pedig nem mindenki céllal imádkozik, hanem csak úgy szokás. Meg hogy a többiek is lássák, hogy az én szám is jár. De ha nincs célja, hanem csak egy ilyen monoton, gépies, sablonos imamalom, vagy nem is tudom, minek nevezzem, akkor abból nem születik gyümölcs. Tehát azért imádkozunk, amikor leülünk, hogy valamilyen célt elérjünk. Azt hiszem, így érthető. Tehát céllal jönni a gyülekezetbe, céllal imádkozni, hogy azt a bizonyos dolgot elérjük. De mindent az életben valamilyen célval teszünk. Az ebédet is megfűszerezitek azzal a céllal, hogy az finom legyen és ízletes legyen a család számára. Kell célunknak lenni. És nem csak gépiesen, sablonosan, monoton, egy ilyen kerékvágásba beállva, azért, mert a többiek is így csinálják. A múlt vasárnapi pesti tanításról összefoglalót fogtok hallani. A Melkisedek papsága volt a téma, és a római levélben a 7. fejezetben olvasunk fel igét az 1-től a 4-esig. Ez egy képe a mi szabadulásunknak.
Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, hozzá van kötve egy törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi azé, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.
Amen. Amen. Szeretném nagyon felhívni a figyelmeteket, hogy itt Pál visszautal az ószövetségi időre, hogy hogyan volt az ószövetségben. Tehát ez nem a kegyelem időszakára vonatkozik, hanem egy párhuzamot von a házasság és Krisztus teste között. Az ószövetségben ugye az volt, hogy ha a férj meghalt, akkor az asszony szabaddá vált, és újra férjhez mehetett. Krisztus halálával Mi történt? Mi felszabadultunk az ószövetségi törvényrendszer alól, és szabadok vagyunk. Szabadon házasságra léphetünk az Úr Jézus Krisztussal. Mert ugye a Biblia azt mondja, hogy a gyülekezeti test a mennyasszony, és az Úr Jézus a vőlegény. Tehát itt a szabadságot lássátok meg ebben. A bővített fordításból fogom felolvasni a Róma 7-es fejezet 6-os versét. Kenet jelent meg itt a nyaki részen. Tehát Római Levél 7. fejezet 6-os verse a bővített fordítás szerint így szól. Most pedig felszabadultunk a törvény hatálya alól, és megszakítottunk minden nemű érintkezést a törvénnyel, meghaltunk annak, ami egykor minket korlátozott, uralma alatt tartott, bebörtönözve tartott. Ezért mi már nem az írott szabályok, rendelkezések régi törvényének való engedelmességben, hanem a szellem indításainak, vezetéseinek való engedelmességben szolgálunk az élet megújultságában. Ez a szabadságot jelenti. És ezt a szabadságot a kegyelem hozta a számunkra. A kegyelem erőt hoz a gyengeségeink területén. A törvény alatt ugyanis gyengék vagyunk, mert a törvény mindig arra emlékeztet, hogy hol rontottuk el. Az Ószövetségben is minden évben kellett áldozatot bemutatni, és egy évre el lett fedve a nép bűne, de csak elfedve és nem eltörölve. Mert a vakok és a bikák vére nem volt olyan erős, mint az Úr Jézus vére, ami eltörölte egyszer és mindenkorra a bűnt. Hogyha a kegyelem a gyengeségeink területén erőt ad és sokasodik, akkor így meg tudunk állni a kísértésnek, és győztesen tudunk kijönni a helyzetekből. Most hirtelen az Úr a szenvedélybetegségeket hozta így a gondolatomba, hogy a kegyelemnek kell ott munkálkodni, vagy tudatosítani az illetővel, hogy a kegyelem ott meg fog téged erősíteni, és ki tudsz jönni abból a helyzetből. A kegyelem által váltunk igazzá, mert ezt mondja a Biblia, hogy kegyelem által tartottunk meg, és nem tőlünk van, hanem a mi cselekedeteink által. Azáltal lettünk igazzá, hogy elfogadtuk Jézusnak a véráldozatát, és ez a drága szent vér megmosott bennünket, tisztára mosott bennünket. Amikor elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust, akkor teljes sikerrel jutottunk. Krisztus elfogadásáig a törvény volt a vezérlőmester, és az elveszett ember számára is a törvény a vezérlőmester. De mi már nem vagyunk a törvény alatt. Kegyelem alatt vagyunk, és a törvény nem vonatkozik ránk. Múlt héten is említettem, hogy a papság megváltozott, és a papság megváltozásával a tizedfizetés is megváltozott. Mi Jézus főpapsága alatt más rendben tesszük azt, hogy támogatjuk az Úr munkáját. Akit a vér megtisztított, az nem lehet átok alatt. Tehát a szent vérnek egy igen erőteljes ereje van. Isten elvárja, hogy az életünket mi átadjuk neki, hogy szolgáljuk őt. Tehát nem úgy átadjuk, hogy vége legyen az életünknek, hanem az életünkkel szolgáljuk őt. És tudjátok, hogy lehet legegyszerűbben az életünket odaadni az Úrnak? Hogyha a pénzünkből adunk az Úrnak. Mert ő adta az életet, az erőt, ezt mi ugye befektetjük, mert az emberek elmennek valóba dolgozni, Isten kegyelme által el tudják végezni azt a munkát, azért kapnak pénzt, és ebből a pénzből Istent megtisztelik. Egy körforgás ez. És amikor az Úrnak adunk, akkor nem törvény szerint, nem előírás szerint, nem kötelezettségből, hanem szívből, és amikor szívből és örömmel adunk az Úr munkájára, akkor ő ezt megáldja. A kis újságunk, abban is van szó az igének a fontosságáról, de ez is ide kapcsolódik, hogy az igének van a legnagyobb befolyása az életünkre. Ezt nagyon fontos tudni. Nagyon fontos megérteni az ember szívébe, hogy az igét tegye az első helyre. Istent tisztelni annyit jelent, hogy megengeded, hogy az ige egy nyomatékkal legyen jelen az életedben. A siker útja, most legyen az alkalmazott, vagy vállalkozó, abban rejlik, hogy az igen nagyobb súlya van az életedben, mint bármi más dolog, mint bármi más kívánság. És akkor jön változás, hogyha az igére fókuszálsz, és érzékenyé válsz Isten dolgaira, az igére, a Szent Szellem vezetésére. És nagyon fontos, hogy helyesen gondolkodjunk, mert akkor helyesen fogunk hinni. Ha helyesen hiszünk, akkor helyes szavak fogják elhagyni a szánkat, és amit kigondoltunk, az meg fog valósulni, amikor kimondjuk. Így vagyunk teremtve. Halleluja. Köszönöm az Úrnak, hogy együtt lehettünk. Van-e esetleg ima kérésetek? Az Úr Jézus Krisztus szent nevében megkötjük a betegséget, a köhögést a viki felett. Megparancsoljuk Jézus nevében az ellenségnek, hogy levegye a kezét róla, és kiárasztjuk a drága kenetet, kiküldjük a szolgáló angyalokat, hogy legyenek az ő segítségére, hogy a teste helyreálljon. Megtiltjuk a köhögést az életében, és követeljük az ő üdvösségét, gyógyulását, szabadulását, helyreállítását. Megköszönjük, Uram, a te helyreállító kegyelmedet felette a Jézus nevében. Minden dicsőséget neked adunk, és köszönjük, Úr Jézus, hogy a te megtört tested által birtokolhatjuk a szent egészséget a mai napon is. Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a Szent Szellemednek az ajándékait, és hálát adunk, Uram, hogy tőled származik minden jó, a helyreállítás, a növekedés a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, a mai napot, hálát adunk, hogy együtt lehettünk a húsvétot ünnepelve, és köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkádat, és hálát adunk, Uram, a növekedésért, amit te adsz a gyülekezet minden tagjának, a szeretteinek, a hozzátartozóiknak, a Szentvérre befedezve tartjuk az ő életüket, és az ellenség nem teheti be a lábát a felségterületükre, a Jézus Krisztus szent nevében. Tied minden dicsőség, Uram, menjen és földön, magjaik áldottak, és a szükségeik betöltését szóljuk, elrendeljük a szükségeik betöltését a Jézus nevében, minden területen, bármi is legyen az. Mert Istennél nincs lehetetlen. És mindaz, amit mi képesek vagyunk elhinni, azt Isten meg tudja cselekedni. Amen. Amen. Így működik a hit. Amit mi hiszünk, azt Isten meg tudja cselekedni. Halleluja. Húsvéti ünnepeket kívánunk!